Lelki ismeretünk bekötő útjain. Délután 4 órára sikerült a napnak némiképp áttörni azt a szoros fellegrengeteget, ami 4 napja folytogatta a katlanos vidéket, és mint egy harapófogóból egyszeriben kiszabadította a görgetek fehérhasú felhőket Telkes Andris feje fölül. Telkes a felsőszögből hajtotta ázott ruhában hazafelé a jószágokat. A nap így lepte meg. És csak hamar száradni kezdett a hátán a posztókabát, ami az elmúlt napokban súlyosra szívta magát a tetemes csapadéktól és a bokrok között legelésző tömény páraburokból. És akkor lefelé lépkedve az egykori uradalmi gyümölcsösben, ügyelve, hogy egyetlen állat sem maradjon a háta mögött, az alsó aszfaltozott bekötőúton, amit a falusiak közül senki sem használt, megpillantotta a járművet. A fekete Dacia-t. Ettől rögtön elkomorodott. A napsütésnek sem tudott többé örülni. Úgy érezte, mindaz a köd és pára, ami az imént úgy elillant a katlan felül, az most mind az ő mellkasára ereszkedett alá. Szinte folytogatni kezdte, alig kapott levegőt, és bár egy-kettőre szem elől tévesztette az autót, rosszra fordult állapota nem hagyta nyugodni, mert már legalább 4 éve nem látta senki errefelé azt az autót. És most ilyen hirtelen, amikorra azt hitték, végleg megszabadultak tőle, íme újra felbukkant. Bármennyire is szerette volna meggyőzni magát, hogy rosszul látta, amit látott, tudta, hogy önámítás lenne, hiszen gyerekkora óta azt súlykolták a fejébe, hogy ha az autót meglátja, akkor legkevésbé se engedje magát meggyőzni az ellenkezőjéről. Ne hagyja azt gondolni, hogy ilyesmi többé nem fordulhat elő, mert igenis előfordulhat. Rémülete csak tovább fokozódott, amint testére kiderült, hogy nem csak ő látta egyedül. Innen is, onnan is szállingózni kezdtek a hírek, hogy észlelték a kerülő alatt, a dűlő végénél, ameddig a régi országút tart, de némelyek látták a város felé elrobogni, látták a nagykanyarban és látták álló helyzetében is. Nem érezték igazságosnak. Mintha valaki a pára és az esőzések gallérja alatt visszacsempészte volna közéjük a rémséget. És ezt fölötté felháborítónak tartották, még akkor is, ha jól tudták, semmi okuk nem lett volna felháborodni, hiszen ha valakiket, hát magukat okolhatták igazán a rém miatt. De még ha ezzel pontosan tisztában voltak is, a félelem az évek során felülkerekedett bennük, és kiirtotta belőlük a lelkiismeret furdalás legapróbb csíráját is. Holott talán jobb lett volna a dolgok mögé látni. Meggyőződni arról, hogy kísértetek már pedig nincsenek. Hogy ez valamiféle átverés. Vagy ha nem más, hát saját maguk létrehozta kísértet, ami akkor enged a legkevésbé, amikor a leginkább hadakoznak ellene. Ezért már este, hogy a hadakozás teljesebb legyen, válogatott férfiak gyülekeztek az alpolgármesternél, az ügy megoldását sürgetendő. Mintha újra ölni szeretnének, mintha a bűn alóli feloldozást egy újabb büntettel szeretnék elérni, vagy ha elérni nem is, némiképp késleltetve távolítani el maguktól. Úgy álltak ott. Figyelték elöljárójukat, ezt az elhízott túlsúlyos embert, aki ha túl sokat kellett beszélnie, megizzadt, hónaján átütött a víz, és tenyérnyi foltot hagyott az ingén. Folyton azt hajtogatta, jól van, majd megígérte, hogy minden tőle telhetőt megtesz, hogy tanúvallomásokat állít össze, és feliratot intéz a városi kapitánysághoz, amelyben világossá teszik, hogy valaki garázda zaklatja a falu békéjét. Hogy egy ismeretlen elkövető száguldozik az utakon a falu lakóinak épségét veszélyeztetve. És Telkes Andris meg is egyezte magában, hogy ez így van. Valóban az épségük van veszélyben. Még ha a határ a testi és lelki épség között nem is olyan látható, mint mondjuk egy vonal, vagy egy kerítés szaggatta terület jobb és bal oldala. Amiként a lelkiismeretet sem lehet felosztani 2 egyenlő vagy egyenetlen részre. Az egészet kíván. Felismeréseiben, mintha az alpolgármester is belelátott volna, mert éjfél után, amikor már csak Telkes Andris maradt az irodájában, leküldetett egy kancsó borért a pincébe, és ketten iszogatni kezdtek. Az alpolgármester minden kétséget kizáróan az ő véleményét is hallani akarta a dologról. Így kettesben 4 szem közt mondta neki. Talán bevallhatja. Gondolkozzon csak el egy kicsit. Elismerhetné, hogy talán mégsem azt az autót látta. Hanem csak egy hasonlót. Nem ugyanazt, hanem egy ehhez nagyon hasonlító járművet. Mert te, fiam, mégiscsak tanult ember vagy. És bizonyára csak az egyik tanú hergelte föl a másikat, és így eshetett, hogy a végén mindenki látott valamit. De Telkes Andrés váltig ragaszkodott a mondókájához, hogy hát a gyümölcsös alatt vette észre a járművet, és amikor beért a faluba, a kocsma előtt már azzal fogadták, hogy látta-e. Persze, látta. Mindenki látta, hogy az a nyomorult szákus holtában sem hagy békét nekik. És ettől a választól az alpolgármester is teljesen feladta azt a titkos, talán sosem is létezett tervét, hogy az egészet mégiscsak elkenje valahogy. Másnap Telkes Andrissal kettesben felutazott a városba, sikerült beszélnie egy nyomozóval, aki megígérte, hogy lépnek az ügybe. Hazafelé benéztek a szomszéd faluba, a községközpontba, mert a polgármester ott székelt, és közölték vele is a tényállást. A polgármester káromkodott a sorozatot, de tenni ő sem tudott semmi érdemlegeset. Annyit ígért meg, hogy telefonon megpróbálja elérni a rendőrfőnököt, de az beleterhet két napba is akár, mondta a polgármester. Az alpolgármester így is hálás volt, csak jöjjenek mielőbb, mondta, és Telkes Andrissal hazahajtatott. Persze szokás szerint a rosszabbik kerülő úton, hogy a hivatalos rendbetett kátyumentesített úton nehogy összefussanak a szekussal. Megvolt ugyanis az a szokása a kísértetnek, hogy örökké azt az utat használja, pedig ott egy árva lelket sem találhatott közlekedni. És ezen még az sem segített, hogy 3 éve a polgármester pályázati pénzekből rendbetetette, mert abban bízott, hogy a falubéliek fölhagynak a rémmesékkel, és újra használni fogják az utat. Hogy a minőség egyben az észszerű választást is kikényszeríti belőlük. De nem, nem így történt. És az út hiába várta vendégeit, mint valami terített asztal a vadonatúj aszfalt rétegével. Senki sem kért belőle. Tehát zögykölődtek a kétszer hosszabb földúton, amikor Telkes Andis észrevette, hogy a jobb belső kerék defektet kapott, ezért félreálltak és neki láttak lecserélni. Akkor nem is sejtették, hogy itt nincsenek biztonságban. Az alpolgármester az autót támasztva segítette Telkes Andrist, amint kikerült a helyéről a lyukas kerék, hátragorította és betett a csomagtartóba. Telkes Andris pedig üggyel bajjal beillesztette a helyére az újat, és egyenként elkezdte rögzíteni a csavarokat. Amikor csavar rögzítés közben egyszeriben a semmiből feltűnt a fekete Dacia. Elszáguldott mellettük, de nem tett kárt bennük. Szinte észrevétlenül suhant el. A jókora kátyuk ellenére majdhogy nem simán haladva, egyenletesen, zajtalanul. És bár jól látták, hogy a falu irányába halad a kísértet, tenni csak nagy sokára tettek valamit. Sem a döbbenet, sem a szanaszétheverő szerszámok ebben nem segítették őket, úgyhogy legalább 4 órával a kísértet után tudtak csak elindulni. Gyerünk már, indítványozta Telkes. A napkorong meg, ami olyan ügyesen kiszabadította magát a napokban a függöny mögül, most lassan lebukott. A hirtelen beálló szürkületben hosszú fénnyel haladtak, és miközben a kátyukat kerülgették, az utat szegélyező bokrok és fák árnyékaival kellett farkas szemet nézniük. A hirtelen felgyulladó holt pedig hosszú kabátot aggatott rájuk. 1 órával később megérkezett a polgármester is. Ő sem merte az új utat használni, a régén jött. Mennyit beleöltem abba a rohadt útba, mondta a polgármester, kidobott pénz. A többiek bólogatva nézték, valaki megkockáztatta összefoglalni, hogy lám, a kísértet a régit is használja immár. Kár lett volna megjavítatni, még több lett volna a kiadás. Aztán Telkes Andris szólt, és felidézte, hogy apostolik látták legutoljára valamikor 5 éve. Az öreg apostol és a 4 közül 2 fia merészkedtek fel az útra, a szénát vitték hazafelé. Féltették a kátyuktól a tengelyt, azt remélték, gyorsan hazaérnek, de nem volt szerencséjük. A szekus egyenesen beléjük hajtott. Az egyik lovat el kellett altatniuk, és nem csak a tengely, hanem az egész szekér összetört. Az árokba borult szénát hagyták ott veszni, hanyathomlok menekültek el a helyszínről. De az autóval? Mi lett az autóval? Lihegte a polgármester. Ez a felfoghatatlan. Hogy nem tört össze az is, ha már a szekér ennyire? Majd egy sort apostolékon merengtek, hogy az öreg 10 fiú gyermeket akart nemzen is a tanítványokról elnevezni, de 4 fiú után csak llányokat tudott szülni a felesége, úgyhogy 7 gyereknél megálltak. Már majdnem részegek voltak, amikor az alpolgármester felesége hajnali 3-kor ágyba zavarta őket. Telkes a háza felé baktatva a sötétben alaposan kimeresztette a szemét, de sehol nem látott egyetlen fekete Dacia-t sem. Attól viszont nem szabadulhatott az éjszakában, hogy a 20 évi dolgok elé ne jöjjenek, amik aztán úgy kavarogtak előtte, mintha a jelen pillanattól semmi sem választaná szét őket. Mint a hóesés azon a karácsonyi napon, amikor a diktátorokat kivégezték. Valakinek az az ötlete támadt, hogy a mi falunkban is lakik egy. Ha nem is diktátor, de szekus mindenképp. Elfelejtették mozgósítani, mondták. És hogy itt az alkalom. Végezzünk vele mi is. Besugó kiáltozták, és a rendőrség megszállt épületében vonszolták a félig már eszméletlenre vert férfit. Sorban álltak a falusiak, hogy rugdoshassák. Hová indultál? Rólam is jelentettél? Kérdezgették. Nem, mintha választ reméltek volna. Délután 5-re annyira összeverték, hogy amikor beültették az autójába abba a bizonyos fekete Dacia-ba, alig tudott ülni. Minden esetre a kezét rászíjazták a kormányra, a gázpedálra téglát tettek, sebességbe kapcsoltak és elindították. Furcsa mód, és sokan már ekkor arra kezdtek gyanakodni, hogy mégsem volt annyira rosszul a szekus, és hogy esetleg csak tetette magát, az autó nem ütközött neki semminek. Meglepően egyenesen tudott haladni, sőt, a sorbán feriék előtti bal kanyart is tökéletesen vette be. Akkor már hiába futottak. Utol nem érhették, és a falusiak üvöltöttek, mert mindenki azt hitte, sikerült egérutat nyernie. Még nem tavasszal, hogy a hó elfolyt, legeltetéskor valaki megtalálta a holttestét a bánti kukoricások szélén. Viszont az autóról senki semmit nem tudott. Eltűnt. Sehol nem találták. Az a vélekedés terjedt el, hogy az úton a kocsi mégiscsak összeütközhetett valamivel vagy valakivel, az illető pedig ilyettében elcipelte a helyszínről a szekustestét, aki már nem élhette túl a balesetet az egész napos verés után. Az autót pedig ez a titokzatos illető bizonyára vagy elrejtette, vagy magával vitte. De mindegy is, hogyan történt. A lényeg, hogy 2 évvel a lincselés után, amikor a falu lakói még mindig rettegve gondoltak az esetleges nyomozói eljárásra, egyszer csak feltűnt a szekus autója. És akit első ízben megkergetett az úton, az esküdni mert volna rá, hogy a véres, összevert fejű szekus ült a kormánya mögött. Azután újabb találkozásokról számoltak be, majd szinte évente látni vélték, mindig csak ugyanazon az úton, sehol máshol, mindig véres fejjel, ahogy legelőször. Ahogy magában sorra vette a találkozásokról szóló vallomásokat, telkesben egyre határozottabban kezdett gyökeret verni a meggyőződés, a gondolat, hogy a szekus megjelenése mindig a szemtanúban kavargó érzésekhez köthető. Általában ahhoz az érzéshez, ami a pokolba kívánja a szekust, de ez az érzés, döbbent rá Telkes Andris, álca, ami tökéletesen eltakarja és elzárja a megbánást. A lelkiismeret furdalásnak nem hagy szabad teret, és akkor az egész lelki teher egy látomásba torkollik. Megjelenik a szekus az autójával, és lényegében az összes probléma megoldódik. Az egészben azt tetszett a legfélelmetesebbnek, hogy a látomás nem csak néhány embert gyötört a faluból, hanem mindenkit. Még azt az embert is, Telkes Andrist közelítette meg távolról magát, aki a legközelebb jár az igazsághoz. 20 év nagy idő. És a 20 évnyi képzelgések mind-mind ott kavarogtak előtte. Így ért haza szinte szédelegve az üres portájára, mert Telkes Andris egyedül élt. Nem házasodott meg, mint a korabeli fiataluk. Kivárt még. Szülei nem éltek, csak néhány rokon a falu felső végében. Bár egyetemet végzett, sosem akart tanítani. Jó szágot tartott, meg sofőrködött. Tavaly még egy lovat is vett, néha napján lovagolt rajta, de az állat megszokta előző gazdájánál az igát, nem szerette, ha még a hátára is felmásznak. Tapogatózva lépett be a kapun. Elhúzta maga után a reteszt, aztán neki ütközött valaminek, és rögtön kitalálta, hogy egy autó az. Saját autója nem volt, ezért rendkívül meglepődött, villanyt gyújtott az udvaron. A látványtól majdnem összeesett. A szekus fekete Dacia-ja állt szépen beparkírozva az udvarára, a szőlőlugas alá, ahol a szekeret szokta tartani, ha esténként nincs már kedve behúzni a csűrbe. Vagy nagy ritkán az alpolgármester autóját, ha az kölcsön adja neki. Az autóban nem ült senki, ezt rögtön láthatta. Óvatosan kinyitotta a hátsó ajtót, benézett, de nem talált ott sem semmit és senkit. Azután kinyitotta a vezetőülés mellettit is, és láthatta, hogy a sluszkulcs ott csillog a kormány tevében a helyén, útra készen. Az éjszakában mély csend ült a házon és az udvaron. Néhány bogár mászott csak elő. Egy lepke neki csapódott az udvari égő búrájának, és míg le nem perzselte magát a forró üvegen, hallani lehetett a szárnyak verdesését. Minden egyéb nesz távolinak tetszett. Az udvaron kívülinek, Telkes Andris portáján semmi nem mozdult. És ebben a nagy csendben Andris levetette a kabátját, felgyűrte az ingét, és a kormánnyal irányítgatva a másik kezével neki veselkedve tolta a hátsó udvar felé a járművet. Ahogy elhaladt az istáló mellett, a ló felhorkant. Telkes Andris megállt, sokáig hallgatózott, de az állatok szeszmetelésén kívül semmit nem hallott. Villát kerített, a hátsó udvaron álló szénabogját megbontotta, a közepébe betolta az autót, majd visszahányta rá a szénát, azután ügyesen eligazította, lesimította, körös körül összegerebízve a szétszórt szálakat. Fáradt volt, de még mielőtt lefeküdt volna, vetett a jószág elé, hogy minél később zargassák fel a toporgásukkal. De a nagy, férfi szagú ágyán mégsem tudott elaludni, csak forgolódott, dobálta magát. Hogy kerülhetett a Dacia az udvarára? Ki viccelte meg? Vajon a szekus rémtette? Miért pont hozzá, mi köze neki ez az egészhez? Talán ő maga a rém, szörnyűködött. Azt sem értette, miért rejtette el a járművet. Mert talán félt, hogy nem tudja kimagyarázni magát az alpolgármester előtt, hogy talán rákenik az egészet. Akinél az autó, az az ijesztgető, az a rém, hallotta még. És most, hogyha megtalálják, le sem tagadhatja. Nincs olyan isten és bíróság, ami hinne neki, hogy éjszaka hazatérőben találta az udvarán az autót, mint egy lyukas gombot az útporában. Elrejtett, tehát el van rejtve. Kész. Nincs sem erre kiút ebből. Azután frissen született elméletét vette elő, hogy hát a lelkiismerete aludas, hogy az játszik vele. De az autót a lehető legvalóságosabbnak érezte. Majd arra gondolt, hogy hát ha elrejtette, nem tud kísérteni többet a rém. Legalábbis nincs járműje hozzá. Mint ahogy valószínűleg nincs is lelkiismeret, valószínűleg nincs már esély a lelkiismeretre. És végül úgy döntött, hogy mégsem hagyja a szénában az autót. Felkelt, nekiesett a szénakazalnak, széthányta, kitolt az autót az utcára. Reflektorok nélkül indult el, hiszen jól ismerte az utat. A motor egyenletesen járt, alig csapott zajt, ahogy befordult a néptelen főutcára. Nem sietett, lassan, hangtalanul lopakodott az éjszakában. És akkor újabb megvilágosodás érte. Megértette az egész rejtélyt, az autó feltünedezését. Hát persze. A falusiak 20 éve rejtegetik a fekete járművet, de ahelyett, hogy felgyújtanák vagy a tó mélyére küldenék, egymás nyakába varják. Éjszaka átlopják az ellenségükhöz, a szomszédjukhoz, bárkihez, és a sok baleset, amelyeket a szekus rémre kentek, azért történt, mert a legtöbbjük vezetni sem tud. És ő most ugyanezt teszi. Szabadul az autótól. Ha most elárulná, amit megtudott, biztos megölnék. Ezért csak ki, kifelé a faluból. Örökre el fogja rejteni, döntötte el. Az alpolgármester házához ért, talán nála is járt az autó, töprengett. Aztán kicsit gyorsított, de újraengedett a pedál nyomásából. Visszakapcsolt. Már majdnem kiért a faluból, amikor keresztül hajtott valamin. Az autó nagyot döccent, és Telkes Andris már is tudta, hogy nem kövön hajthatott át. Valami élő lehetett, és néhány pillanatig habozott, aztán megállt, visszatolatott. Fölkapcsolta a fényszórókat, kiszállt, és látta, hogy ember volt az. Egy emberen hajtott át. Egy ember feküdt az úton, aki részegségében elesett hazafelé menet, ott helyben elaludt, és ő most ráhajtott. A kerekek szétlapították a fejét. Rá sem lehetett ismerni. Telkes Andris elhányta magát. A földön térdelve öklendezett. Nem is vette észre, hogy itt is, ott is fények gyúlnak. Valaki rákiáltott, de meg sem hallotta. Fölállt, visszatámolygott az autóhoz, pedig láthatta, hogy futó lépésben közelednek felé. Ahogy be akart szállni a járműbe, tarkon vágták. Megint térdre kényszerült, iszonyú fájdalom hasított a fejébe, érezte, hogy valami meleg lepi el az arcát. Így térden kapta a második ütést. Ettől aztán eldőlt. Lábánál fogva kiúzták az úttestre, és a dühös, összeverődött tömeg csépelni kezdte. Megvan a szekus! Megvan a szekus! Kiabálták minden irányból, és felbojdult az egész katlan. Az alpolgármester hajdon főtt, kigombolt ingben rohant a helyszínre. Láthatta, hogy nem sokára hajnalodik. A tiszta égen, amit néhány napja a fellegek olyan konokul elfoglaltak, előtünedeztek az első sugarak. De még így sem. Napvilágnál sem lehetett megállapítani, kit is vertek agyon. Az alpolgármester legalábbis semmi ismerős vonást nem tudott felfedezni a PP zúzott arcon. Nem tudták, ki fekszik a lábuk előtt az úttesten. Azaz, hogy dehogy nem. Mindenki tudta. Másodjára is megölték. Másnap elvontották az autót is, és az egyik városi roncstelepen bezúzatták. Az alpolgármester és a polgármester is jelen volt, mint egy kivégzésen. Addig maradtak, amíg a 3 köbméteres vas bálát ki nem köpte magából a prés. Végignézték, mert érthető módon bizonyosságra vágytak. Csak Telkes Andrist nem látták aznap sehol.